Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Jankó Badó Andrea vagyok. Az elmúlt néhány különleges alkalommal adásainkat az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatóinak a közreműködésével szerkesztettük, ezúton is nagyon köszönjük a munkájukat. A mai alkalommal pedig, amely egyébként a luxemburgi sorozatunk második évadának utolsó nyári szünet előtti adása, a már korábban megszokott formációban beszélgetünk Lehocki Balázssal, az Európai Unió Bíróságának sajtóreferensével. Köszöntöm Önt!
Én is köszöntöm a hallgatókat, és Önt is!
Kezdjük adásunkat egy igazán friss hírrel, hiszen éppen a mai napon hozott ítéletet a bíróság abban a kötelezettségszegési eljárásban, amely Ausztriával szemben indult, és amelynek az alapja egy olyan szabályozás, ami annak idején Magyarországon is nagy port kavart. 2019-ben Ausztria egyfajta indexálási mechanizmust vezetett be a családi ellátások és adókedvezmények tekintetében azokra a munkavállalókra nézve, akiknek a gyermekei állandó jelleggel egy másik tagállamban tartózkodtak, ez jellemzően az állampolgárságuk szerinti állam, és ezeknek a támogatásoknak az összegét Ausztria az érintett tagállamban fennálló általános árszínvonal függvényében állapítja meg. A szabályozásnak az ingázó vagy szabad mozgás jogával élő munkavállalókat súlyosan megkülönböztető jellege egyértelmű. Mivel védekezett Ausztria ebben az eljárásban?
Ausztria megpróbált nyilván minél több érvet felhozni, hiszen valóban nagyon gyanús volt, hogy ez a szabályozás nem felel meg az uniós jognak. 5 pontban foglalnám össze azt, hogy Ausztria mit hozott fel az álláspontja védelme érdekében. Először is azt, hogy az indexálással az érintettek tényleges szükségleteit veszik figyelembe. Azt mondta Ausztria, hogy az adott tagállamban fennálló árszínvonal határozza meg a gyereknevelés költségeit, és ezért ő nekik nem kell az uniós jog alapján ennél többet fizetnünk. Másodszor Ausztria azt állította, és ez a szabályozásból valóban ki is derült, hogy ez így is van, hogy az indexálás nem csak lefelé mehet, illetve a hozzáigazítás nem csak lefelé mehet, hanem felfelé is. Tehát, hogyha olyan tagállamban él az érintett munkavállaló gyermeke, ahol az általános árszínvonal magasabb, mint Ausztriában, akkor többet kap az a munkavállaló a gyermekére tekintettel, mint az Ausztriában élő munkavállalók. Ezzel ugye csak az a baj, hogy két ilyen állam van, Svájc és Liechtenstein, a túlnyomó része az érintett országoknak olyan árszínvonallal rendelkezik, ami az osztrák árszínvonal alatt van, és ezért irányukba csökkentették ténylegesen a szociális ellátások összegét. Hivatkozott Ausztria arra is, hogy az Unió maga is indexálja a tisztviselőinek juttatott pénzbeli ellátásokat a szolgálat helyének a függvényében. Azzal is próbálkoztak az osztrák jogászok, hogy azt bizonyítsák, hogy ezek a befizetések, amelyekből ezeket az ellátásokat fizették, ezek nem is a munkavállalótól, hanem a munkáltatótól származnak, tehát lényegében a munkavállalókat itt nem éri semmilyen hátrány, hiszen tulajdonképpen nem az ő általuk befizetett pénzből nyújtják ezeket az ellátásokat, tehát nem lehet itt azt mondani, hogy ők ugyanannyit fizettek, de kevesebbet kaptak, hiszen azt mondták, hogy nem is ők fizettek, hanem a munkáltatóik. Az 5. év pedig egy általánosabb jellegű, egy ágazati érvelés, hogy Ausztriában annyira megnőtt az utóbbi években a más tagállamokból érkező munkavállalók száma, hogy ez nehézségeket okozott az osztrák szociális ellátási rendszer finanszírozásában.
Hogyan döntött a mai napon a bíróság, és mi az ítélet következménye az elmaradt kedvezmények tekintetében?
A bíróság kimondta, hogy ellentétes az uniós joggal az osztrák szabályozás, tehát mind a családi támogatások, mind a különböző adókedvezmények adaptálása tekintetében. Az adaptálás ugye attól függ, hogy melyik tagállamban él a munkavállaló gyermeke. A bíróság szerint ugyanis ez a mechanizmus a más tagállamokból származó munkavállalók állampolgárságán alapuló nem igazolt, közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg. És ilyenkor a következménye az, a már elmaradt kedvezmények tekintetében főszabály szerint, tehát nyilván ezt a bíróság nem mondja és nem is feladata kimondani, de mivel ez a lényeg ennek az ügynek, és ez korábbi hasonló ügyekből származó tapasztalataink alapján kimondhatjuk, hogy ezeket bizony ki kell fizetni, ezeket a kedvezményeket főszabály szerint. Az egyik megoldás lehetne az a megoldás is egyébként, hogy az Ausztriában élő gyerekek után kifizetett pénzeket csökkentik le utólag, de hát ez nehezen elképzelhető, hogy ez fog nyúlni az osztrák szabályozók. Annál is inkább, mert ugye, hogy mihez fogják ezt hasonlítani, mert az osztrák helyzet az egyértelmű, viszont utána az egyes érintett tagállamokban élő munkavállalók helyzete más-más, hiszen egy olyan adaptációs mechanizmust használtak, amelyik országonként eltérő hozzáigazítási koeficienst alkalmazott, tehát még mondjuk Magyarország esetében az osztrákhoz képest mondjuk 70%-át fizették ki, a csehek esetében 75-öt, a szlovákok esetében 80-at, tehát ott sem volt egy egységes alkalmazás, hanem tényleg országtól országra eltért. Ennek megfelelően kell majd most az elszámolást elvégezni, de ezt el kell végezni.
Szintén a mai napon hozta nyilvánosságra a bíróság véleményét az úgynevezett korszerűsített energiakarta vitarendezési mechanizmusának az alapszerződésekkel való összeegyeztethetősége kapcsán. Eddigi adásainkban még nem esett szó a bíróság úgynevezett véleményeiről. Milyen típusú döntések ezek, és milyen eljárásban születnek?
A véleményekről maga az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezik, mégpedig úgy, hogy valamely tagállam, az Európai Parlament, a tanács vagy a bizottság kérheti a bíróság véleményét olyan esetekben, amikor az Európai Unió valamely harmadik országgal vagy nemzetközi szervezettel tervez megkötni egy megállapodást, és ezen megállapodás uniós joggal való összhangjának megvizsgálására jogosult szereplők, amelyeket az előbb említettem, feltehetik a bíróságnak azt a kérdést, hogy adjon véleményt azzal a kapcsolatban, hogy vajon ez a megállapodás abban a formában, amelyben tervezik aláírni, elfogadni, összhangban van-e a szerződésekkel. Ha a bíróság azt mondja, hogy nincs összhangban, akkor a tervezett megállapodás csak akkor léphet hatályba, ha azt módosítják, vagy a szerződéseket felülvizsgálják. Ennek ugye az az oka, hogy ezt a mechanizmust bevezették, hogy ne utólag derüljenek ki, hogy a szerződések ellentétes megállapodásokat kötött az Unió, és azokból esetleg ki kelljen lépnie ezért. Ez egy mechanizmus, évente egy-két ilyen ügy van, és ezeket általában a jogi szakma figyelemmel is kíséri, mert jelentős az uniósok fejlődése szempontjából jelentős tartalmak, következtetések szoktak a véleményekben megjelenni.
Ebben a konkrét ügyben miért kezdeményezte Belgium a vizsgálatot? Tehát miért merült fel az, hogy a vitarendezési mechanizmus ne lenne összhangban az alapszerződésekkel?
Azért, mert kétségeik voltak azzal kapcsolatban, hogy a mechanizmus a szerződések alapján alkalmazható egy valamely tagállamból származó befektető és egy másik tagállam közötti jogvitában. Az ügy visszamegy egy korábbi ítélkezési gyakorlatról, a bíróság már hasonló esetekben megállapította, hogy nem lehet olyan választott bírósági mechanizmusba, amelyhez hasonló mechanizmus lenne ennek a kartának a vitarendezési mechanizmusa is, egy olyan szabályrendszert létrehozni, ahol az adott bíróságnak úgy kellene az uniós jogot alkalmaznia, hogy nem minősül a szerződések fogalma szerinti rendes bíróságnak, amely előzetes döntéshozatali kérelemmel fordulhat akár az Európai Unió bíróságához. Ezáltal ugyanis az uniós jog alkalmazását ássa alá ez a vitarendezési mechanizmus, és ezzel kapcsolatban van már ítélkezési gyakorlat, hogy ez nem megfelelő. Kérdés az, hogy ez az ítélkezési gyakorlat ennek a konkrét egyezménynek a vitarendezési mechanizmusát érinti-e, és kizárja, hogy egy ilyen egyezményt kössenek, illetve egy meglévő egyezményt úgy korszerűsítsenek, vizsgáljanak felül, hogy egy ilyen vitarendezési mechanizmus benne marad. A döntés egyébként röviden annyi volt, hogy a bíróság mai napon döntött, és elfogadhatatlannak nyilvánította a Belgium vélemény iránti kérelmét, azért, mert azt idő előtt nyújtotta be Belgium, és a bíróság még nem rendelkezett kellő ismeretekkel a tervezett egyezmény tartalmát illetően. Úgy tűnik valóban, hogy ez a vitarendezési mechanizmus, amely eddig is benne volt az egyezményben, de most, hogy korszerűsítik, most ugye lényegében az egyezményt újra megkötik, most így meg lehet vizsgálni egy vélemény iránti eljárás keretében ennek a fenntarthatóságát, úgymond. Most valóban úgy tűnik a jelenlegi állás szerint, hogy nem tervezik az érintett országok, hogy ezt felülvizsgálják, de a bíróság szerint ez nem biztos, hogy így marad, ez még változhat, akár felül is vizsgálhatják, tehát nincs meg a végleges szöveg, ami alapján azt mondhatjuk, hogy a korszerűsített energiakarta egyezmény ezt a vitarendezési mechanizmust tartalmazza, és ezért a bíróság most nem tudott az ügyben döntést hozni.
Említette a múltbéli hasonló joggyakorlatnak az eseteit. Tud esetleg olyan konkrét példát mondani, ahol a nemzetközi szerződések által létrehozott kvázi bíróságok uniós jogi megfelelése érdemben felmerült?
Három ilyen példát is tudok mondani, ezek egymásra épülnek természetesen. Az egész történet, tehát amit mondtam, hogy választott bíróságok vagy kvázi bíróságok, tehát speciális bíróságok, amelyek uniós jogot alkalmaznak, ugyanakkor az uniós jog értelmében nem minősülnek bíróságnak, tehát nem tudnak az Európai Bírósághoz sem fordulni, például előzetes döntéshoz iránti kérelemmel. És ennél fogva nyilván, innentől fogva akkor alássák az uniós jog működési mechanizmusát. Tehát az ezzel kapcsolatos problémák először az úgynevezett ACMEA ítéletben jöttek elő 2018-ban. Itt egy Hollandia és Szlovákia közötti beruházásvédelmi megállapodásban szerepelt egy választott bírósági kikötés, és éppen az említett okokból, tehát mivel hogy alássa az uniós jog működési mechanizmusát, nem egyeztethető össze az uniós joggal, nem volt összeegyeztethető az a választott bírósági kikötés. Ez azért volt mérföldkő ez a döntés, mert jól tudom, kb. 200 ilyen beruházásvédelmi megállapodást létezett az uniós tagállamok között, és főképp ezek egyébként a keleti bővítéssel jött tagállamok és a régi tagállamok, tehát onnan, ahonnan a befektetők jönnek, és odahonnan mennek, azok között a tagállamok között megkötött beruházásvédelmi megállapodásokat érintette, és jelentős jogviták álltak ezeknek az ügyeknek a hátterében, ahol ténylegesen összecsapott egy beruházó és egy tagállam, és itt merült fel, hogy kivizsgálhatja, hogy az egyezmény szerint kikötött választott bíróságok vizsgálhatja az uniós jog alapján ezeket az egyezményeket. Tehát az ACMEA ítélet volt az első, ahol kimondta a bíróság, hogy a kikötés, a választott bírósági kikötés nem egyeztethető össze az uniós joggal, és a tavalyi évben született két ítélet, amely ezt az ítéletet követte. Egyrészt említettem már, hogy ugye az energiakarta egyezményről van itt most szó, és magával az energiakarta egyezménnyel kapcsolatban is volt már egy ügy, az úgynevezett Moldovai Köztársaság ügy, amelyben tavaly ezzel a vitarendezési mechanizmussal kapcsolatban már kimondta a bíróság, hogy az nem alkalmazható a valamely tagállam és egy másik tagállam befektetője között az első tagállamban az utóbbi által megvalósított befektetés tárgyában fennálló jogvitákra. Tehát amennyiben az energiakarta egyezmény vitarendezési mechanizmusa egy uniós tagállam és egy másik uniós tagállamból jövő befektető közötti jogvitára kerülni alkalmazásra, azzal az uniós jog ellentétben áll, tehát egy ilyen megoldást nem fogad el az uniós jog, ez teljesen visszatükrözi az ACMEA ítéletet. Azt már tudjuk most is, hogy a jelenlegi formában az energiakarta egyezmény vitarendezési mechanizmusa nem összeegyeztethető az uniós joggal. Ezt most felül akarják vizsgálni. Az, hogy mi lesz a felülvizsgált egyezmény mechanizmusa, azt nem tudjuk. A jelenlegi állásában nem változik semmit, tehát továbbra sem összeegyeztethető. De a bíróság erről azért, amit aztán mondtam, nem mondott a véleményt, mert nem ismerjük a végső változatát a korszerűsített energiakarta egyezménynek. Ha az így marad, ahogy most van, akkor a Moldovai Köztársasági ítéletből következni fog, a vitarendezési mechanizmus nincs összhangban az uniós joggal. Ha változik, akkor valószínűleg jön majd egy új vélemény iránti kérelem, ahol majd azt megvizsgálja a bíróság, hogy a változtatott vitarendezési mechanizmus vajon megfelel-e már az uniós jognak. És van még egy ügy 2021-ből, a PL Holdings ügy, ez egy lengyel és luxemburgi belga, tehát Lengyelország volt az az ország, ahova mentek a befektetők, és luxemburgi és belga befektetőket érintett, ez ugye a lengyel-luxemburgi belga befektetési egyezményt érintette, ahol egyébként egy svéd választott bíróságnak a joghatóságát kötötték ki az egyezményben. Aztán az ACMEA ítélet alapján az nem mehetett tovább, mert ugye ott megállapította a bíróság ilyen megoldásokat, hogy ilyen választott bíróságokat raknak be egy ilyen egyezménybe, ezt nem fogadja el az uniós jog. És akkor elkezdtek taktikázni az érintettek, hogy jó, akkor nem lesz az egyezményben a választott bírósági kikötés, hanem ők külön az egyezményen kívül kötnek egy választott bírósági kikötést, úgyhogy nincs mögötte egy háttérszerződés, egy nemzetközi háttérszerződés. A bíróság rövidre zárta ebben az ügyben ezt a kérdést, és azt mondta, hogy ez nem működik így sem.
Az Akmea ítéletről és a Pia Holdings ügyről is már korábbi adásainkban is beszélgettünk, úgyhogy esetlegesen, hogyha hallgatóink lemaradtak ezekről az adásokról, és érdekli őket részletesebben a téma, akkor érdemes lehet a korábbi adásokat is visszahallgatni. Végezetül ejtsünk szót egy nemrégiben született magyar vonatkozású ítéletről, amelyik a vámeljárásban az áru vámértékének meghatározásához kapcsolódik, és a kúria előterjesztése alapján született. A vámszabályozás kizárólagos uniós hatáskör, elengedhetetlen, hogy a vámhatóságok azonos elveket kövessenek a vámérték meghatározásánál. Milyen dilemma merült fel a magyar felsőbíróság előtt, és miért kérte a bíróság értelmezési segítségét?
Itt textilipari termékek behozataláról volt szó az EU-ba, Kínából, és az volt a probléma, hogy behozták Magyarországra ezeket a textiltermékeket, bejelentettek egy ügyleti értéket a termékek árára, amely alapján a vámértéket próbálták meghatározni, de a magyar vámhatóság azt mondta, hogy a vámérték meghatározása céljából bejelentett ügyleti érték túlzottan alacsony. Ilyenkor egy speciális mechanizmus lép működésbe arra, hogy határozzák meg a vámértéket, ez egy több lépcsős mechanizmus. A lényegi kérdés az, hogy a vámhatóság ilyen esetekben a vámértéket meghatározhatja-e a saját vámkezeléseiből eredő adatbázisai alapján, vagy a vámérték meghatározása céljából meg kell keresnie más tagállamok vámhatóságait is, vagy olyan uniós szerveket, amelyek vámadatokkal rendelkeznek.
Milyen iránymutatással szolgált a bíróság jelen ügyben?
A bíróság először is emlékeztetett arra, hogy a vámhatóságok kötelesek a rendelkezésükre álló valamennyi információforrást és adatbázist megkeresni a vámérték legpontosabb és valósághoz leginkább közelítő módon történő meghatározása érdekében. Ez a korábbi ítélkezési gyakorlatából származó általános kötelezettség volt a vámhatóságok számára. Ugyanakkor a bíróság most pontosította, hogy a vámhatóság nem kötelezhető arra, hogy olyan információforrásokhoz vagy adatbázisokhoz való hozzáférésre törekedjen, amelyek nem szükségesek a vámérték meghatározásához. És azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy nem szükségesek, adott a bíróság egy további támpontot a Nemzeti Bíróságnak, a kúriának ebben az ügyben, hogy ez különösen akkor van így, hogy nem szükséges, hogy a vámhatóság az uniós szervekhez vagy más tagállamok vámhatóságaihoz forduljon, ha az érintett információforrásokhoz vagy adatbázisokhoz való hozzáférése nem szabad és nem azonnali, tehát ha neki ott egy hozzáférés engedélyezési eljárást kell indítani, akkor azzal veszélybe helyezi magának a vámeljárás gyorsaságának a célját, és ilyen esetekben nem követeli meg az uniós jog a bíróság szerint azt, hogy a vámhatóság megkeresse a társszerveket, hanem egyszerűen ezt a helyzetet olyan helyzetnek ítéli a bíróság meg, amikor nem szükségesek ezek az adatok a vámérték meghatározásához. Tehát itt egy súlyozást végzett a bíróság azzal kapcsolatban, hogy az adatok teljessége és az eljárás gyorsasága és az eljárás gyorsasága alatt értjük a rendelkezésre álló információforrásokhoz való hozzáférés azonnalisága, vagy időben elhúzódó jellege között. Tehát ez volt a döntés egyik fele. A másik fele, hogy mikor nem szükségesek ezek az adatbázisok vagy adatok a vámérték meghatározásához, hanem alkalmasak arra, hogy a vámérték meghatározásáról szóló határozat indokolásában szerepeljenek. Tehát az rendben van, hogy kaphat más tagállamokból, más uniós szervektől bizonyos információkat a vámhatóság, de azok olyan információk, amelyek abban a formában, amelyben hozzáférést kapnak hozzájuk, nem szerepeltethetők bármely jogból a magyarországi hatóság döntésének az indokolásában, és mondom bármely jogból, tehát ez lehet az adatforrás, tehát ahonnan az adatbázisból lehívják, hogy ott van egy jogi akadály arra, hogy azokat az információkat abban a formában, akár úgy, hogy azonosítható módon szerepeltessenek benne bizonyos gazdasági szereplőket vagy ügyleteket, azt tiltja az a szabályozás, ahonnan az adatokat nyerik, vagy a magyar hatósági gyakorlat, illetve jogi előírások nem teszik lehetővé, hogy ilyen adatokra alapuljon az indokolás, annak ellenére egyébként, hogy ebből bizonyos információkat meg lehet szerezni, akkor ezeket az információkat megszerezzék, az nem szükséges a bíróság szerint a vámérték meghatározásához, és ilyen esetekben is szorítkozhat a Nemzeti Vámhatóság arra, hogy a vámértéket kizárólag a saját adatbázisai alapján határozza meg.
Köszönöm Lehoczky Balázsnak a beszélgetést, köszönjük hallgatóink figyelmét. Ahogyan adásunk elején említettem, jövő héten kollégáink még egy utolsó strasbourgi adással jelentkeznek podcast sorozatunk nyári szünete előtt. Az Európai Unió bíróságáról szóló adásaink szeptembertől lesznek hallhatóak ismét. Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek, viszont hallásra!
Én is kellemes nyarat kívánok, és remélem, hogy találkozunk szeptemberben ismét.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.